Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök. Hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forintnyi Ukrajna felfegyverzésére menne, és ez a háború meghosszabbításához vezetne. Ő is jelezte, hogy az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú az elmúlt években nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva hangsúlyozta, Radoszlav Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kaptunk, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget kell fizetni. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A miniszter hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a bíróság döntésének ideológiai és politikai okai voltak. A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagyértékű diagnosztikai eszközöket tisztán hazai forrásból, mondta az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, Ózdon például több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT készülék beszerzése, ez szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában, ennek átadóján beszélt. Idén 40 településen 97 lakást adtak át a Lépj elnevezésű gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében, tudatta a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila felidézte, a kormány az évelején indított el a programot, amelyben a gyermekvédelemből kikerülők juthattak kedvezményesen lakáshoz. Most az idei utolsó lakásátadón beszélt Szigetszentmiklóson. Két új pályázaton összesen 20 milliárd forintos keretösszegig pályázhatnak a falvak közterületeik ingatlanaik felújítására, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Az egyik program a már jól ismert önkormányzati utcák, járdák építését, felújítását célzó pályázat, a másikban pedig önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére és eszközök beszerzésére van lehetőség, ismertette Gyopáros Alpár. A 2020-ban indult településvásítási programban már 56 ezer sorfát ültettek el 1500 településen, mondta az erdőkért felelős helyettes államtitkár a közmédiának. Móczi András közölte, célul tűzték ki, hogy 2027 végéig 100 ezer sorfát ültessenek el. 40-50 év múlva ez majd 500 hektár erdő tüdejének felel meg, fogalmazott. Egyúttal a környezettudatos nevelés fontosságára is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket már óvodáskortól a természet tiszteletére, az erdő szeretetére kell nevelni. December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült idén, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Az 1 gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladtuk meg, azóta minden évben sikerült ezt a szintet elérni. A 8300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5000-et ebben a 4 évben telepítettek. Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutatóűrhajósnak a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara. Kapu Tibor küldetése során az ottani növénybiológiai és űrnövénytermesztési kísérleteket is elvégezte, hozzájárulva ezzel azok eredményességéhez. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő holnap, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A csúcshőmérséklet napközben 4-5 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 14-i száma, a Tartalomból. Derűvel, bizalommal, Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja Rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Mária Krucifixa, ferences harmadrendi. Nápolyban született 1782-ben, és ott halt meg 1826. december 15-én, 44 éves korában. Mielőtt édesanyja világra hozta, egy jámbor ferences szerzetes megjövendölte, hogy leánya tagja lesz a ferences világirendnek, és egykor nagy szentként fogják tisztelni, és azt is megjósolta, hogy ha felnő, béna lesz. A jövendőlések szóról szóra beteljesedtek. A keresztségben Mária Józsefin nevet kapta, aztán a Zárdában nevelkedett, és korán tanújelét adta az imádság iránti nagy szeretetének. Rendkívüli látomásai voltak, s elhatározta, hogy egész életét a kolostorban fogja tölteni. 13 éves korában a szülei hazavitték, hogy segítsen a háztartásban és fiatalabb testvéreinek a nevelésében. Szívesen segített nekik, de amikor észrevette, hogy szeretnék férjhez adni, könnyek között kérte Istent, hogy bocsásson rá valami testi betegséget, ami őt képtelenné teszi a családi életre, a házasságra. Hamarosan izomgyulladás érte és lebénult, csak mankóval tudott járni. Továbbra is hű maradt ájtatossági gyakorlataihoz. Minden házi munkát elvégzett. Mindig derűs és vidám volt. Családjuk végül is egy imádságos kolostorra hasonlított. Egy imádságos otthonra. 1802-ben fölvették a ferences világi rendbe. Ettől kezdve nyilvánosan is viselte ruhájukat. Beöltözésekor az Úr Jézus sebeiről elnevezett Mária Crucifixa nevet kapta. A keresztre feszítettet jelent ez a szó, Jézus, akit keresztre feszítettek, Crucifixus, és a női alakja ennek a szónak Crucifixa. Valóban átélte Jézus megfeszítését. Testi fájdalmai egyre növekedtek, lelkében pedig sok fájdalmat okozott az ördög. Odahaza kis kápolnát rendeztek be neki, itt hallgatott szentmisét is. 1826. december 15-én hunyt el. A nápolyi Szent Lúcia templomban temették el. 1842-ben indították el szent javatását. Nem könnyű a kereszthordozás. Imádkoznunk kell azért, hogy a keresztet Jézussal együtt tudjuk viselni, együtt hordozni, őtőle kérjünk erőt. Tehát sokat imádkozzunk a szenvedés elviseléséért, talán ilyen szavakkal. Mindenható örök Isten, te előre látod minden ember útját. Ezek az utak sokszor magasba meredő hegyeknek tűnnek. Az utakat keresztek szegélyezik, melyeket nekünk kell hordoznunk. Így válik életünk vándorútja keresztúttá. Odafenn azonban te válsz reánk, mennyei atyánk. Utunkra kísérőt adtál mellénk, egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, akit szeretsz. Ő egy lett közülünk, testvérünk lett. Ő maga megy előttünk, nehéz keresztjét hordozva, mint halálig engedelmesen. Saját keresztünkkel őt akarjuk követni, hogy általa szentelődjék a mi keresztünk is. Atyánk, Jézus halála által adj erőt nekünk az élethez. A kegyelmeket, melyeket az ő vére szerzett nekünk, fordítsd felénk, vándorok és betegek felé, az élők és kedves elhunytjaink felé, és mindazok felé, akik irántad való szeretetből jót tettek velünk. Vegye hát fel mindenki a maga keresztjét, és hordozza a hegyen fölfelé, a mindenható Isten nevében, Jézus segítségével, az örök élet reményében. Amen.
Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa most az Úrban való örömről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ezekkel a szavakkal buzdít és bátorít bennünket Szent Pál apostol, hogy örüljünk az Úrban, és nem csak időnként, hanem szüntelenül, és az Úrban örüljünk. Ha az örömeket nézzük, akkor vannak az úgynevezett tiszta örömek. Például egy szeretett kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy jól elvégzett munkának az öröme. De lehet egy finom ebéd, egy pohár bor, valaki megnéz egy filmet, együtt van a szeretteivel. Nagyon sokféle öröm van. Ezek mind az Istennek az ajándékai. Kaptuk azért, hogy öröm legyen bennünk, és így adjunk hálát az Istennek. Azonban vannak nem tiszta örömök, amik bűnből fakadnak. Legtöbbször akkor követünk el ilyen bűnöket, amikor szomorúak vagyunk, amikor úgymond rosszul megy a sorunk. Például, amikor valaki szorong, szomorú, akkor az alkoholhoz nyúl. Persze valamennyit lehet inni, és még egészséges is lehet, azonban amikor valaki túlzásba viszi, a szomorúságát ezzel akar elnyomni, és szeretne magának valamilyen örömet. De minden ilyen öröm lehet, amikor a szexualitásban valaki megéli a tiltott örömet. Nem a maga rendes útján éli meg, nem a házastársával, hanem más módon. Ezek is bűnök. Itt az ember nem rossz akar lenni, hanem örülni akar, de titkos úton teszi ezt, ami az Isten számára nem tetsző, és mindenképpen károkat okoz nekünk is, meg az Istennel való kapcsolatunkban is. Lehet sok ilyen nem tiszta, bűnös öröm. Ezeket persze fel kell számolni, és abba kell hagyni. Azonban az evangéliumban egy külön örömfajta, az Úrban való öröm, amit nevezünk evangéliumi örömnek is. Az örömünknek a legfőbb oka maga az Úr Jézus Krisztus, maga az Istennel való kapcsolat. Nehemiás próféta ezt írja, az Úrban való öröm a ti erősségtek. Vagy a Zsoltár, örömölet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Maga az evangélium szó is örömet jelent, és minden az örömre hív meg bennünket. És vannak természetes örömök, hangsúlyozom, az Istennek az ajándékai, de a legfőbb öröm az az Istennel való kapcsolat. De ha emberi szinten megnézzük, mi okoz nekünk a legtöbb örömet? Mi az, aminek a legjobban tudunk örülni? Mindenképpen, ha a családban valami jó történik, amikor valakit nagyon szeretünk, akit már rég láttunk, újra találkozunk, amikor valaki büszke a gyermekére, egy sportversenyen, akár egy versmondásban, vagy bármit is tesz. A találkozások a legnagyobb örömek. Azok tesznek bennünket a legboldogabbá, amikor valami jó történik a kapcsolatainkban. Vagyis a legnagyobb boldogság és öröm mindig a kapcsolatokhoz fűződik. Persze tudunk örülni mi tárgyaknak is, meg sok mindennek, de azért az már illékonyabb, nem tudunk olyan milyen is olyan sokáig örülni. Az emberi kapcsolatok adják meg az igazi örömet. És ebből indulunk ki, hogy az Istennel való kapcsolat az is egy mély szeretet kapcsolat. Ezért az Úrnak a közelsége, a benne való élet a legmélyebb és legtartósabb örömforrása. Azért is, mert a világon sok minden változhat. Emberek jönnek, mennek, csalódunk bennük, helyzetek változnak, valaki beteg lesz, sajnos időnként meg is halnak a szeretteink közül, ezek változnak. A világ helyzete és gazdasági sok minden változik, nem tőlünk függ, nem rajtunk múlik. Ezért ezek az örömök mindig veszélynek vannak kitéve. Persze jönnek újabb örömök, de az igazi és legmélyebb öröm, ami nem a világból jön, ezért a világ el sem tudja venni, ez az Úrban való öröm. Szent János evangéliumának a 15. fejezetében az evangelista leírja, hogy mi az örömnek az útja. Jézus tanít bennünket, hogy hogyan lehet eljutni a krisztusi örömre. Nem csak egyszerűen jobban örülni, hanem úgy örülni, mint Krisztus, hogy az ő öröme legyen mi bennünk. Ha elolvassuk az első 11. verset, ebben minden benne van az örömről, ami fontos. Jézus egy képpel kezdi, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez az első 5 vers, ez az Isten akaratának való engedelmességet, a vele való egyesülést, ezt hívjuk misztikának, fejezi ki. Vagyis az Istenből fakad minden. És azt is megmondja Jézus, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. És mi feleslegesen mennyit aggodalmaskodunk olyan helyzetekben, amikor valóban nem tudunk tenni semmit, próbálunk mi legfeljebb imádkozni, de nem rajtunk múlik. Nem nekünk kell ott lépni, mi tudunk a másik emberét aggodalmaskodni, de igazából nem lesz ennek semmi gyümölcse, csak mi fáradunk bele. És az első, az alapvető kép az Istenben való élet. Utána Jézus arról beszél, hogy kérjetek és megkapjátok. Kérjetek, amit csak akartok. Ez már a szeretetek a megtapasztalása, hogy Jézusban élek, utána Jézustól kérek és megtapasztalom azt, amit ő ad nekem. Azáltal dicsül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok és a tanítványaim lesztek. Tanítványnak lenni pedig azt jelenti, hogy amit Jézus mond, azt megtesszük, mert bízunk benne, és tudjuk azt, hogy minden szeretetből ad nekünk. És amikor megtesszük, amit mond, az életünk gyümölcsöt hoz. És ezért mondja Jézus, azáltal dicsül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ahogy engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ez a szeretetnek a csúcsa, befogadni Jézus szeretetét. Ez lesz a mennyország. Jézust szélről szélre látni, az Urat szélről szélre látni, és befogadni az ő végtelen szeretetét. Ez a mennyország, ez minden boldogságnak a csúcsa. Már a földön valamennyit ebből be tudunk fogadni. És ahogy az atya szereti a fiút, a fiú is úgy szeret bennünket. Mi el sem tudjuk ezt képzelni. Ezért mondja Szent Pál, ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Ez az Istennek a szeretete. Ez adja meg a legmélyebb boldogságot és örömet, ez erősíti bennünk a bizalmat, mindennek ez az alapja. Amikor például egy lelki gyakorlatot vezetek is, egy személyesen irányítottat, az első imádság mindig erről szólnak. Megfelelő szentírási helyeket hívunk segítségül, és a kegyelem, amit kér a lelki gyakorlatozó, hogy megtapasztaljam az Isten szeretetét. Ez az alapja mindennek, ebből nő ki minden. És ezt úgy is meg tudjuk tapasztalni, ha bízunk Jézusban, megteszünk mindent, amit mond, és ezáltal az Atya megdicsőül, mi megtapasztaljuk az Istennek a szeretetét, és ez tesz bennünket boldoggá. És Jézus pedig azt mondja, azért mondom nektek ezeket, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen. Vagyis amit Jézus ígér, már önmagában egy mély szeretett tapasztalat, amit eddig ígért, meg ha megtesszük az Istennek a parancsait. De azt ígéri, hogy ezeket azért mondja nekünk, ezeket a pontokat, ezt a 11 verset, hogy az ő öröme legyen mi bennünk. Nem csak az, hogy mi örüljünk, hanem hogy ő örül bennünk. A szőlőt és a szőlővessző hasonlatban is mi Jézus életét éljük. Ő él bennünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, ő pedig bennünk él. Ez az Istennel való egyesült élet. Az ő öröme van mi bennünk. Azért, hogy az örömünk teljes legyen. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szenvedések, de az örömünk teljes legyen. Krisztus öröme legyen bennünk, ami más, mint a világi öröm. Nem múlik el, és a szenvedések közepette is megmarad, reményt ad, és olyan öröm, amihez minden körülmények között ragaszkodunk. Szent Pál apostol erre hív meg bennünket, erre a mélységre, amikor azt mondja, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most az Úrban való örömről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival, Salamon királyról és Szent Lúciáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban nem csak Salamon király különleges történetével fogunk megismerkedni, hanem egy olyan szenttel is, aki az adventi időszak egyik legszebb üzenetét hordozza. Ő Szent Lúcia. Advent harmadik vasárnapjához, az öröm vasárnapjához közeledve a fény, az öröm és az Istenbe vetett bizalom kerül a középpontba. Salamon története megmutatja, milyen fontos a bölcsesség, Szent Lúcia élete pedig arra tanít bennünket, hogy hogyan lehet a hitet és szeretetet fényt vinni a sötétségbe. Akkor kezdjük azzal, kedves gyerekek, hogy a múltkori adásunkban Dávid és Góliátot vettük. Ugye emlékeztek rá, hogy Dávid győzedelmeskedett Góliát az óriás felett, a filiszteusokat leverték így Dávid segítségével, illetve kinek a segítségével?
Isten.
Isten segítségével, pontosan, mert mit vitt magával Dávid? Zéti.
Hozott magával parétját.
Igen.
Utána talált öt követ, meg egy botot.
Igen, és azzal sikerült neki
legyőzni.
Így van, pontosan. Tehát most Dávid király történetét folytatjuk. Ugye Dávidból király lett, és Dávidnak született egy gyermeke, több fia is, és közöttük volt Salamon. Salamon megválasztása és Dávid búcsúja. Salamon története Dávid király, Izrael második királyának idős korába kezdődik. Dávid idős volt, és szükségessé vált, hogy Izrael trónjára utódot válasszanak. Bár több fia is volt, Isten Salamont választotta ki, hogy ő legyen a következő uralkodó. Dávidnak volt egy idősebbik fia, Adóniának hívták. Ő követelte a trónt. Adónia magának akarta a trónt, és a támogatói segítségével királynak kiáltotta ki magát. Salamonnak az édesanyját úgy hívták, hogy Betszabé. Betszabé, valamint Nátán próféta elmentek Dávidhoz, hogy emlékeztessék őt Isten akaratára. Dávid kijelentette, hogy Salamon lesz a király, és ekkor következett a felkenés és a megkoronázás. Dávid király azonnal megparancsolta, hogy Salamont Kenet pataknál kenjék fel, és koronázzák meg. Ez a szertartás az Úr áldását és védelmét jelentette az új király számára. Ez az esemény nem csak politikai döntés volt, hanem Isten akarata is megnyilvánult benne. Képzeljétek csak el, milyen izgalmas lehetett Salamon számára, hogy ilyen fiatalon ekkora felelősséget kapott. Tehát ő volt a legfiatalabb gyermeke Dávidnak, félt, hogy hogy lesz ez az egész, de nagy felelősség volt a királyság. Salamon első nagy kérése Istentől. Salamon álmot látott Gibeonban. Miután királlyá lett, Salamon Gibeonba ment, ahol Isten megjelent neki álmában.
Dávid király halála után egyik fia, Salamon követte a trónon. Éjszaka megjelent az Úr Salamonnak álmában, és azt mondta:
Kérd, mit adjak neked?
Uram Istenem, királlyá tettél, de hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Ráadásul kiválasztott népednek se szeri, se száma. Adj tehát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Mert hisz ki tudna másképp kormányozni ezt a te hatalmas népedet.
Mivel nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem ellenséged életét, hanem bölcsességet könyörögtél. Megadom neked, sőt, amit nem kértél, azt is adok neked, gazdagságot és dicsőséget.
Konrád, mit hallottunk a történetben?
Salamon nem gazdasághoz hosszú életet vagy hatalmat kért.
Így van, hanem mit kért?
Hanem bölcsességet és értelmet, hogy igazságosan kormányozhassa a népet.
Nagyon jó.
Isten annyira elégedett volt Salamon alázatos és bölcs kérésével, hogy nem csak bölcsességgel áldotta meg, hanem gazdagsággal és hírnévvel is.
Gyerekek, ti mit kértetek volna Salamon helyében? Ti is inkább bölcsességet vagy valami mást? Gondoljatok ebbe bele, hogy mennyire fontos az alázat, ha felelősséget kapunk. Ti mit kértetek volna? Zéti.
Én amúgy mindig is vágytam egy barátra, és Istentől megkaptam.
Megkaptad igen, Konrádot. Nagyon jó. Ha most titeket kérdezne Isten, hogy mit kérnétek, ti mit kérnétek? Szerintem a legjobbat a bölcsességet, mert hogyha azt megadja a jó Isten, akkor mindent
mondjuk,
el tud.
Én is azt kérnék, mert ez az én javamat is szolgálja, meg az övét is.
Emlékeztek-e arra, amit az iskolában is olvastunk, hogy volt egy történet, hogy Salamon király elé vezettek két nőt.
Az igazságos ítélet. Salamon bölcsessége hamarosan próbára került. Két nő egy csecsemővel állt elé, mindketten azt állítva, hogy az övék a gyermek.
Két anya járult a király elé. Uram, én és ez az asszony itt ugyanabban a házban laktunk. Mindkettőnknek kisbabája született, aztán éjszaka ennek az asszonynak meghalt a fia. Erre ének idején fölkelt, és míg aludtam, elvettem előlem fiamat, és az ő halott fiát pedig mellén fektette. Véradatkor jobban megnéztem, és kiderült, hogy nem az én fiam volt.
A másik asszony ellenevetette. Nem igaz, a te fiad halott, az enyém élő. Így vitatkoztak a király előtt, ekkor megparancsolta a király.
Hozzatok ide egy kardot, vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknek. Akkor az asszony, akinek a gyermeke sajátja volt, azt mondta a királynak.
Uram, inkább adjátok neki a gyermeket, ne öljétek meg.
Mire a másik? Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vedd ketté. Most a király vette át a szót.
Az elsőnek adjátok oda a gyermeket, ne öljétek meg, mert az az anyja.
Tehát az igazi édesanyja azonnal lemondott volna gyermekéről, csak hogy megmentse az életét. Salamon ebből felismerte, hogy ki az igazi anya, és visszaadta neki a gyermeket. Ez a történet megmutatja, hogy a bölcsesség nem csak az ismeretekben rejlik, hanem abban is, hogy képesek vagyunk megérteni az emberi szívet. Úgyhogy Salamon jól járt el, és így a bölcsességével rávezette az embereket az igazságra. Salamon idejében elkezdődött a templomépítés, a jeruzsálemi templomépítés. Mit tudunk erről?
Salamon király idejében épült fel a jeruzsálemi templom, amely az úrháza lett és a zsidó nép imádkozásának központja. Az építkezés 7 éven át tartott, és a legjobb anyagokat használták hozzá. Libanoni cédrusfát, aranyat, ezüstöt. Továbbá Salamon király szerette volna, hogy a frigyláda méltó helyre kerüljön, ezért a templomba helyezte el.
Így van, köszönöm szépen. Tehát az ő idejében gazdagság volt, és hozatott libanoni cédrusfát, és gyönyörűen felépítette 7 éven keresztül a jeruzsálemi templomot.
Amikor a templom elkészült, Salamon egy hosszú imában megkérte Istent, hogy az ő jelenléte lakjon a templomban. Isten megáldotta a népet, és jelezte, hogy elfogadta a templomot.
És most egy kis interaktív játékra hívlak benneteket, hogy ki mondta, meg kell fejteni, jó? Első kérdésem. Zéti, ki mondta, adj nekem bölcsességet és értelmet?
Salamon.
Így van. Léna, hozzunk kardot, és osszuk szét a gyermeket. Ki mondta?
Salamon.
Így van. Salamon legyen a király, mert őt választotta Isten. Ki mondta? Nóri.
Dávid.
Így van. Igaz-e vagy hamis? Salamon Gibeonban kért bölcsességet. Léna.
Igaz.
Nagyon jó. Igaz-e vagy hamis? Salamon 12 évig építette a templomot. Bíborka.
Hamis, mert 7 évig.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Most pedig műsorunk második felében ismerkedjünk meg Szent Lúciával, akinek ünnepét december 13-án tartjuk. Nem véletlenül esik ez az ünnep az adventi időszakra, hiszen Szent Lúcia neve azt jelenti világos, fényt hozó. Az ő története arra tanít bennünket, hogyan lehet a hitünkkel világítani mások számára.
A hagyomány szerint Szirakúzában született gazdag és előkelő családból, s keresztény hitben nevelkedett. Még kisgyermek volt, amikor édesapja meghalt. Titokban szűzességi fogadalmat tett, s anyja egy pogány férfihoz akarta erőltetni. Anyja belső vérzéstől szenvedett, de amikor Lúcia rábírta, hogy imádkozzék szent ágot a vértanú szűz sírjánál, meggyógyult. Lúcia ezután közölte anyjával azt a szándékát, vagyonát szétosztja a szegények között, és életét Isten szolgálatának szenteli. Az a férfiú, aki feleségül akarta venni, haragra lobbant, s a bíró előtt följelentette mennyasszonyát, mint keresztényt.
Vőlegénye azt gondolta, hogy valami gazdag nőt vesz el feleségül, és milyen jó lesz neki. Kiderült, hogy Lúcia szétosztja a vagyonát a szegények között, akkor a fiú, a férjelölt bemérgesedett, és elárulta őt a bírónál. És a keresztény üldözésben azt kérte tőle a császár Lúciától, hogy a pogány isteneknek hódoljon, és ne a kereszténységet válassza. És Lúcia nem akarta megtagadni hitét. Diokléciánus császár keresztény üldözései idején történt, hogy a pogánybíró elrendelte, hogy nyilvánosan gyalázzák meg a lányt, de csodálatos módon nem tudták őt elmozdítani az állásából. Így másfajta kivégzést választottak ki neki. Megpróbálták mágiára vetni, ám a tűz is kialudt. Ekkor úgy ölték meg, hogy karddal átdöfték a torkát. Egy másik legenda szerint Lúcia kiválta saját szemeit, amikor kérője a szeme szépségét dicsérte. Vagy a bíró rendelte el a vértanú szűz megvakítását, de szeme világát csodálatos módon mégis visszanyerte. Tehát egy másik csoda is történt vele, hogy ugyanúgy még szebbek lettek a szemei, mint amit ő kivált. És hogyha látjátok egy-egy képen, akkor úgy van ábrázolva, hogy kezében van egy tálca, és azon van két szem, golyó. Vagy másik kezében egy pálmaág, és a pálmaág mit jelent szerintetek? Vértanú szent. Így van. Hol is született akkor, Luca?
Olaszországban.
Igen.
Szent Lúcia Szicíliában élt, Szirakúza városában született 283 körül. 304-ben halt meg 20 vagy 21 éves korában. Már fiatal korában nagyon szerette Jézust. Szívében elhatározta, hogy egész életét Istennek szenteli, és a szeretet útján fog járni. Amikor akkoriban üldözni kezdték a keresztényeket, Lúcia nem félt megvallani, hogy Jézushoz tartozik. Ezért sok szenvedés érte, de a hitét soha nem adta fel.
Így van, látjátok, gyerekek? Szent Lúcia nem volt király vagy híres hadvezér, mégis nagyon bátor volt, mert kiállt amellett, amiben hitt. Hogyan ábrázoljuk Szent Lúciát?
Szent Lúciát gyakran pálmaággal a kezében ábrázolják.
A pálmaág a győzelem jelképe, és azt mutatja, hogy Lúcia a szeretet és a hit erejével győzött még akkor is, ha nehézségek érték. A pálmaág azt is jelenti, hogy Istenhez hűséges marad egészen a végéig. Sok képen Szent Lúcia egy tálcát tart a kezében rajta két szemmel. Ez egy különleges jelképe az ő életének. A hagyomány szerint Lúcia mindent oda tudott adni Istennek, még a legdrágábbat is. Ez a jelkép arra emlékeztet bennünket, hogy ő mindig Istenre tekintett, és bízott benne, bármi is történt körülötte.
Szerintetek könnyű volt ilyen bátran kitartani a hita mellett? Zéti?
Szerintem nem volt könnyű.
Hát nem, pontosan. Szent Lúciát sokszor gyertyás koszorúval a fején is ábrázolják. A gyertyák fénye mit jelképez?
A gyertyák fénye azt jelképezi, hogy Lúcia a sötétségben is világosságot vitt az emberek életébe. Adventben különösen fontos ez az üzenet, hiszen mi is Jézus a világ világosságának eljövetelére készülünk.
És elérkeztünk advent harmadik vasárnapjához. Milyen színű gyertyát gyújtunk advent harmadik vasárnapján? Léna.
Rózsaszín mának jelképe az öröm.
Nagyon jó. Ez az öröm vasárnapja.
Advent harmadik vasárnapja. Öröm vasárnapja. Gaudete vasárnap. Advent harmadik vasárnapja különleges, hiszen az adventi időszak örömét hangsúlyozza. Ezt az ünnepet latinul Gaudete vasárnapnak nevezzük, ami azt jelenti örüljetek. Ez a nap emlékeztet arra, hogy a várakozásunk célja, Jézus eljövetele már nagyon közel van. Jelképei és különlegességei. Rózsaszín gyertya. Az adventi koszorún ezen a vasárnapon a rózsaszín gyertya gyullad meg. Ez az öröm jelképe, amely megtöri az adventi időszak bűnbánati hangulatát. A színek szimbolikusan azt fejezik ki, hogy a sötétben már megjelenik a fény, a karácsony reménye.
Konrád, mire tanít minket ez az advent harmadik vasárnapja?
Advent harmadik vasárnapja arra tanít, hogy ne csak a karácsony körüli rohanásra koncentráljunk, hanem találjuk meg az apró örömöket a mindennapokban.
Te hogyan készülsz a karácsonyra, Koni?
Például, hogy a szeretteinkkel legyünk, nem az ajándéka fontos, hanem hogy egymással legyünk.
Pontosan.
Sép az, hogy mindegy, hogy mi van magad körül, csak az a lényeg, hogy azzal legyél, akit szeretsz.
Így van. És hogyha segíteni kell a szüleinknek?
Akkor pedig olyanok vagyunk, mint egy kis angyal, és ki is repülünk a szobánkból.
Te hogyan készülsz, Nóri, a karácsonyra?
Én szoktam készíteni karácsonykor a mamáimnak, meg a rokonaimnak ilyen ajándékot, és már elkezdtem.
Jól van, és akkor titokba csinálod,
igen.
Bezárkozol a szobád, hogy ne lássanak, és akkor igen. Utána mindig folytatod, amikor van egy kicsi időd. Nagyon jó. Léna?
Segíteni szüleimnek.
A mai műsorban két nagyon különböző, mégis egymáshoz szorosan kapcsolódó példát ismertünk meg. Salamon király arra tanít bennünket, hogy bölcsességet Istentől érdemes kérni, mert ő mindig tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Szent Lúcia pedig megmutatja, hogy a hit és a szeretet akkor is fényt adhat, amikor nehézségek vesznek körül bennünket. Ő nem félt kimondani, hogy Jézushoz tartozik, és ezzel sok ember szívében gyújtott reményt. Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján különösen fontos ez az üzenet. Isten fénye már úton van felénk. Szent Lúcia gyertyái arra emlékeztetnek bennünket, hogy mi magunk is lehetünk kis fények a világban, akár az iskolában, akár az otthonunkban.
Legyen bennünk Salamon bölcsessége és Szent Lúcia bátor hite, hogy észrevegyük, hogyan tudunk jót tenni másokkal. Így készíthetjük fel a szívünket Jézus születésének ünnepére.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen!
Sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény. Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény.
Eljárj, Uram, hívlak szüntelen, nélküled értelmetlen arc az életem.
Lelkem sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem.
Félelem, segíts, hogy odaadjam, érted mindent.
sötétjében hoz újra fényt. Téged vár a szívem, jöjj égi remény. Lelkem sötétjében hoz újra fényt. Téged vár a szívem, jöjj égi remény.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.